Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a második alkalmán a lelkiségi katekézisünknek, hittanunknak. Köszöntöm azokat is, akik először vannak velünk. Ahogy ígértem, ez olyan, mint egy jó brazil szappanopera, tehát bármikor be lehet csatlakozni, hogyha ne adj Isten valakinek kérdése van azzal kapcsolatban, amit előzőleg tárgyaltunk, akkor természetesen lehet kérdezni is, illetve hát hangfelvételek is vannak az előzőekről, ha valaki lemaradva érezné, ne adj Isten magát. Na, de most mi már is vágunk bele a dolgokba, a végén hagyok majd teret a kérdéseknek, de most akkor nézzük meg már is folytatólagosan a témánkat. Ugye a múlt alkalommal azzal indítottunk, hogy mi lesz ennek a jó hosszúra tervezett katekézis sorozatunknak a témája, és ugye ez pedig Avilai Szent Teréz belső várkastélya lesz, melyet én meg fogok próbálni minél részletesebben kommentálni, nem először csinálom már ezt, és az a visszajelzés, úgy érzem én, hogy nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon élhető spiritualitást közvetít nekünk Teréz, és a belső várkastélyban érint minden olyan fontos lelkiségi témát, amely a keresztény ember hétköznapjaiban fontos lehet. Tehát ezért vesszük őt, mert ebben az összefoglaló művében igazából minden téma terítékre kerül, ami fontos a kereszténységünk gyakorlati megélésével kapcsolatban, és ezt fogom én kibővíteni, kommentálni, kicsit aktualizálni. Ez a mi kis katekézisünknek így a témája. És a múltkor ugye azt mondtuk még, hogy messze vagyunk a belső várkastélytól még, mert alapozással kezdünk, méghozzá alapfogalmaknak az újra tárgyalásával. Az nekem a kis tapasztalatom, hogy ha alapfogalmak nincsenek a helyükön az életünkben, akkor arra hiába építünk fel valami szép lelki épületet, az nagyon könnyen vagy összedől, vagy instabil marad, mert nincs rendesen megalapozva. Ezért az alapozó munka mindig fontos, akármennyire is például stabilak már az alapjaink, mindig szükség lehet egy kis csavar újrahúzásra, sose árt, mondjuk így. Ezért a múltkori alkalommal már is egy fogalom tisztázással indítottunk, mert hogyha például egyes fogalmak nincsenek a helyükön, akkor hiába megyünk tovább a belső várkastélyban, érthetetlen lesz az egész. Egy hete a misztika szót elemezgettük. Kérdeztük, hogy mi a misztika? Mert ugye nagyon sokszor misztika szó kapcsán valami exaltált, elragadtatott állapot, rendszer jut az eszünkbe, hogy olyan valamiről szól ez a misztika, hogy itt látomások, meg elragadtatások, meg ezek a fenoméneknek a világa. Megállapítottuk, hogy a valódi misztikának semmi köze a fenoménekhez, az paramisztika. A látomások, hallomások, jelenések világa, az nem tartozik a lényeghez, és ezt maguk azok mondják, akiknek ilyen misztikus élményekből bőven volt. Például egy Avilai Teréz és egy keresztes Szent János azt mondják, hogy ezeket Isten adhatja valami célból, de semmi közük a lényeghez. A misztika, mint fogalom, annyit jelent, hogy az ember számára az Isten innentől kezdve nem csupán egy információ, hanem egy valaki, akivel személyes kapcsolatban élek. Ez a misztika. Mert hány meg hány keresztény él úgy, hogy számára az Isten az egy információ. Valaki, akiről tudok valamit, főleg azt tudom, hogy ő neki hogy kell tetszeni, hogy betartom a vallási törvényeket. És ezt tudjuk, hogy ez mennyire, de mennyire kevés. Hogy Istenről van egy gondolatunk, van egy információnk, van egy tudásunk, de nem ismerjük őt személyesen. A misztika annyit jelent, hogy azzal a valakivel, akiről szó van a templomban, akiről szó van a vallásban, ő vele összekötöm az életemet minden nap. És ő vele, ő benne élek. Egy személyes, intim, szeretett kapcsolatban. Innentől kezdve ő nekem nem csak egy információ, nem csak egy szolgálandó istenség, nem csak a kultúrám és a neveltetésemnek a része, hanem egy személyesen fölfedezett valaki. Valaki. Számomra ő egy engem intimen szerető valaki, és ez a misztika. Ez a misztika. A keresztény ember, ha ezt fölfedezi, Akkor egy az, hogy ez nagyon boldog lesz ettől, kettő, elkezd valóban evangelizálni, elkezd valóban megfelelni annak a hivatásnak, amit Isten mindnyájunknak szán, mindenkinek a maga módján, hogy misszionárius, hogy evangelizálók legyünk ebben a világban. A misztikát nem lehet megkerülni, mert enélkül a kereszténység üres. Tehát Istennel való személyes, bensőséges kapcsolat nélkül ez az egész, amit kereszténységnek és egyháznak hívunk, elveszti a gerincét. Elveszti a lényegét. Miért járok el templomba? Miért próbálok a törvény szerint, a keresztény törvények szerint élni? Miért? Ha azért, mert nekem Jézussal van egy kapcsolatom. Nekem ő van, és én őt szeretni próbálom, és ezt a szeretetet próbálom a szentségek által ápolni és megerősíteni, hogy az ő tanítása szerint akarok élni, ez, hogyha a szeretetnek, az iránta való szeretetnek a következménye, ha a vele való kapcsolatom ápolásának a következménye, akkor rendben van. De hogyha azért járok el templomba, és azért teljesítem a törvényeket, mert így neveltek, mert ez a tradíció, mert félek, hogy mi lenne, ha nem így csinálnám, hogyha vasárnap nem megyek el templomba, akkor hétfőn előtte busz, akkor az egésznek nincsen sok értelme. Akkor nem, hogy nem evangelizálunk, hanem ezzel a hozzáállással taszítunk másokat. Na, szóval már is látjuk, hogy mennyire, de mennyire fontos a misztika, és az, amiről Avilai Szent Teréz beszél. Tehát, hogy az Istennel való személyes, bensőséges kapcsolat. Tehát ezt már ugye tudjuk, misztikusnak lenni nem azt jelenti, hogy én látok, hallok, meg különféle ilyen para misztikus dolgok történnek velem, hanem azt jelenti, hogy Jézus az életem része, vele kelek föl reggel, vele megyek a munkába, vele fekszem, stb. Minden ember beavatom őt, ő a társ, ő az, akivel kapcsolatban élek, nem csak egy információ, és nem csak egy vallás alapító, aki tőlem törvények betartását kéri, hanem egy személyes valaki, aki szeret engem, és akit szeretni akarok viszont, és akivel való kapcsolat miatt válok tagjává az egyháznak, és élek a szentségekkel, és élek a tanítás szerint. A logikai sorrend végtelenül fontos. Ez a misztika, és ez a rendes misztika, úgy így fogalmaztuk, rendes misztika, nem a rendkívüli, mert az egyeseknek a dolga, csupán feladata, ez a rendes misztika a keresztény ember hivatása. És akkor most lépjünk bele abba a témába, amit a mai napon szeretnék tisztázni, azt a fogalmat tisztázzuk, hogy már is egy ilyennel kezdeném, hogy a keresztény misztika, ez a rendes misztika minden ember hivatása, és tegyük hozzá, hogy életformától függetlenül. Akik most ugye itt vagyunk, nekünk mindenkinek különféle életformája van. Mindenkinek van egy forma, amit él az életében, mert hogy Avilai Teréz kapcsán azért tisztázni kell, hogy ő ugye szerzetes nővéreknek írta, amit írt. És akkor följöhetne bennünk az a gondolat, hogy ami egyébként sokakba följön, hogy na hát de jó van, de hát én nem vagyok szerzetes, meg nem vagyok szerzetes nő, meg nem vagyok pap, meg én nem vagyok ilyen, akkor nekem most Avilai Teréz most akkor nem szól. Most akkor én nem élhetem meg azt, amit ő ír, dehogy nem. Dehogy nem megélhetem. Nagyon fontos tisztázni, hogy bár Avilai Teréz a szerzetes társainak címzi a művet, ez inkább egy ilyen címzés, egy ajánlás, hogy nektek ajánlom, tik vagytok az első megszólítottak, de az nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag nektek szól ez a mű. Nem ők az egyedüli hallgatóság, hisz Teréz műveit halála után nagyon sokan kezdték olvasni. Amikor meghalt Avilai Teréz, jöttek az első kiadásai az ő műveinek. És egyébként Teréz borzadályosan rafinált volt, mint olyan, mert hát testvérek, nyissuk már ki Teréz műveit. És látjuk, hogy ilyenek vannak benne, hogy első fejezet, meg a tárgyalás előtt vannak ilyen kis összefoglaló ilyen címsorok. Ez ki írta oda? A nyomdász? A cenzor? A szerkesztő? Nem, Avilai Teréz maga. Mi jön ki ebből, hogy ő ezeket a műveit ám kiadásra szánta? Nála csak duma ez a dolog, hogy jaj, nem tudok én írni, jaj, engedelmességből, jaj, meg, nem. Nagyon jó tudta ő, hogy mit csinál. És ezt onnan tudjuk, hogy abban a korban a nő nem taníthatott. Tehát a 16. századi spanyol királyság területén a nőnek, mint olyannak kettő darab élethivatás áll a szeme előtt, vagy édesanyja lesz és sok-sok gyermeke lesz, vagy pedig klauzúrás, szerzetes nő lesz és kész. Nem volt harmadik út, nem volt olyan, hogy én kiállok és tanítok, akkor még nem, az majd később jött. És Avilai Teréz emiatt végtelenül szenvedett, ő ezt végtelenül felrótta a korabeli társadalomnak, hogy hogy lehet az, hogy csak azért, mert mi nők vagyunk, nekünk befogjátok a számkat, ti férfiak, ahogy írja ő a Tökéletesség útjában. Hogy azért, mert mi nők vagyunk, minden gyanús, amit mi mondunk, minket bezártok a klauzúrába, a rácsok mögé, és azt hiszitek, hogy ezzel jó, elraktatok bennünket, és nincs velünk probléma? Teréz végtelenül érezte ezt az igazságtalanságot, de belátta a realitást. Azt mondja, hogy jó, nő vagyok, spanyol királyságban, és ráadásul apáca, klauzúrás, nem állhatok ki az iskolába, a terekre Jézusról tanítani. Egyetlen módom van, hogy az egész emberiség megtudja, hogy én mit gondolok az Istenről, ez pedig az, ha leírom. Mert könyveket írhattak, az nem volt megtiltva. Avilai Teréz a könyveit kiadásra szánja. Ő a könyveivel, az írásaival apostol akar lenni. Az, amit abban a korban a nőtől elvettek, azt ő az írással akarja megoldani. Ő nem beszélhet. Pedig micsoda előadó lett volna szerintem, de ő nem beszélhet, ő neki be van fogva a szája, mert ebbe a korba él, de azt mondja, hogy akkor se fogjátok be a számat, mert én akkor ezt leírom. És látjátok, amikor Teréz leírja, akkor már ő fejezetekre osztja a művét, nagyon-nagyon szépen beosztja, mint a korabeli művek is így készültek, hogy fejezetek vannak, alcímek vannak, ezt mind Teréz csinálta. Azért, mert ő előtte már ott lebegett az, hogy amit ő tud az Istenről, azt szeretné, hogy minél többen tudják. Tehát Teréz a műveit kiadásra szánta, hogy ne csak a kármeliták olvassák, hanem mindenki, aki valódi lelkiségre szomjazik, az olvashassa. Tehát fantasztikus dolog. Az önéletrajzot például a gyóntatója kérésére írja, ugyan, de hogyha én csak a gyóntatómnak szánok egy művet, miért osztom fejezetekre? Első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet. Miért írok hozzá kis címeket? Hogyha csak a gyóntatómnak írok egy ilyet. Hát ezért, mert ott van mögötte az, hogy ja, gyóntatónak ez megtetszik, a végén még kiadja. Bizony, és meg is történt. Jó, mondjuk az inkvizícióval meggyűlt Teréznek a baja, az önéletrajzot azért beszedték tőle egy időre, azért írja a belső várkastélyt, mert az önéletrajzát az inkvizíció elvette, és azt mondja a gyóntatója, a Grácián atya, hogy Terézkém, írjál valamit, mert nincs könyvünk. Ugye az inkvizíciónál van, az ki tudja, hogy azóta már befűtöttek-e vele, vagy valamit csináltak-e vele, írjál valamit, amiben az imádságról van szó, és ezért írja a belső várkastélyt. De hál' Istennek aztán az önéletrajzot visszakaptuk. Tehát Teréz szeme előtt az egész egyház és az egész emberiség lebeg, hogy én mindenkit tanítani akarok. És ez abszolút be is jött. Na most ebből emiatt cáfoljuk meg ugye azt a közhelyet, hogy hát Teréz szerzeteseknek írt, ergo ez az egész csak szerzetesi millióban élhető. Nem igaz. Teréz mindenkinek ír. Egyébként vannak ilyen kiszólásai. Például a belső várkastélyban is, amikor ilyesmit ír, hogy leányaim, ezt mindenki élje meg a maga életállapotának megfelelően. Mi a maga életállapotának megfelelően? Hát itt mindenki apáca, aki ezt olvassa. Miért ír ilyet? Azért, mert nem csak nekik ír. Mert mindnyájunknak írni akar. Az ő szeme előtt már ott lebeg az egész emberiség, mint hallgatóság. Tehát ezért is látjuk, hogy Teréz a műveit mindenkinek szánta, és másik fantasztikus dolog, hogy pontosan ezért az univerzális egyetemes szemléletért az egyház 1970-ben, nem olyan régen, Avilai Terézt egyház tanítóvá nyilvánította, egyház doktorrá, ő az első nő, aki egyház tanító lett. Annak, akinek annó befogták a száját, hogy nem taníthat, most tényleg tényleg az egész világot tanítja, mint olyan. Nem csak a katolikusokat, még azt is hozzáteszem, mert rengeteg nem katolikus testvérünk olvassa Avilai Terézt és Keresztes Szent Jánost is, és az egész emberiséget is hozzá tehetném, hogy Avilai Teréz személye tanítása milyen sok embert inspirál. Tehát amikor 6. Pál pápa 1970-ben kinyilvánította Terézről, hogy egyház tanító, nem mondott róla újat, csak az egyház ünnepélyesen elismerte azt, amit már eddig is tudtunk, hogy Teréz szeme előtt az egész világot van. Ez az univerzális szemlélet. Azért azt is tudjuk egyébként, hogy van kismillió szent meg boldog, de hogyha én jól osztok, szorzok, deriválok, akkor nekem az jön ki, hogy egyház tanítóból 35 darab van mindössze. 35 egyház tanító van. 33 volt egészen a 2-3 évvel ezelőttig, ugye amikor 16. Benedek pápa 2-t is avatott, ugye az Avilai Szent Jánost, hát ezzel nagyon jól állunk, mert vagy Avilai Terézzel, vagy Keresztes Jánossal keverik össze, de ő Avilai Szent János, ez egy avilai pap volt, Teréznek a kortársa, leveleztek is. Nem ismerjük őt itt Magyarországon annyira, a spanyoloknál sokkal híresebb, mindegy, ő is egyháztanító, illetve ez a bingeni Szent Hildegard, ez a nagy bencés német misztikus szerzetes nő került még az egyház tanító körébe az elmúlt években, de az is érdekes, hogy például II. János Pál pápa, ugye tudjuk hány szentet és boldogot avatott, hát 3 vagonnyit, ugye? Többet, mint az elődei együtt, de a 20x éves pontifikátusa alatt 1 darab egyház tanítót avatott. Egyet, az pedig a Lisieux-i Szent Teréz volt. Ugye céges, megint örülünk kármelitánk, és ugye Keresztes Szent János a 20-as években, Avilai Teréz pedig első nőként 1970-ben került arra a sor, hogy egyház tanítóval avassák, és néhány nappal később Szénai Szent Katalint egyház tanítóval avatták. Ezt mindig mondjuk, hogy néhány nappal később, tehát a Avilai Teréz volt az abszolút első, és hát Szénai Szent Katalin is bekerült ebbe a sorba, nem csak azért, hogy a domonkosok meg ne sértődjenek, hanem még sok mások miatt is. Na, tehát, amikor az egyház valakit egyház tanítóval avat, akkor ezzel annyit mond, hogy ennek a szentnek nem csak az adott korban és az adott országban és az adott kultúrában van jelentősége és üzenete, hanem az egész emberiség számára minden korokban, minden korban van üzenete. Ezek az egyháztanítók univerzálisak. Mindenkihez kortól függetlenül tudnak szólni. Tehát ezt a művét, a belső várkastélyt is ezzel a szemüveggel olvassuk, hogy ez mindenkinek szól. Az Istennel való kapcsolat mindenkié, és Avilai Teréz mindenkinek a maga módján tesz erről tanúságot, és mindenki tanítójává válik. Életformától függetlenül. Na most ugrik be az a dolog, a következő fogalom, amit szeretnék tisztázni, ez pedig az életszentségnek a fogalma. Mert már ugye ezt már pedzegetjük, hogy mindenkinek szól, aha, és akkor ebből olyan automatikusan következhet, hogy mi az, hogy életszentség. Én ezt nagyon szeretem még tisztázni, mert úgy érzem, hogy problémák vannak ezzel is, az életszentséggel. Mint fogalommal, a megélésével meg pláne. Itt ugrik be nyilván a II. Vatikáni zsinat tanítása, ugye a Lumen Gentium kezdetű dogmatikai konstitúció 5. pontjában az egyház a legünnepélyesebben kimondja azt, amit a kereszténység mindig tudott, de a gyakorlatban azért voltak ettől eltérések, de az egyház ünnepélyesen kimondja, hogy az életszentség teljességére mindenki meg van hívva a maga életformájában. Ezt mondja ki az egyház a II. Vatikáni zsinat egyik nagyon fontos dokumentumában. Az életszentségre nem csak kevesek, nem csak egyesek, nem csak valami szűk elit, valami kiválasztott társaság van meghívva, hanem minden egyes ember a maga életformájában, a maga módján, mindenkinek az életszentség teljességéhez megvan a maga sajátos útja, de mindenki ide van meghívva, csak különböző módokon. Ez azért kell ezt kiemelni, mert azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy az egyház ezt így kimondta, mert azért, és akik azelőtt éltek, Tehát a 60-as évek előtt éltek, azért azok a nagy időseink azért tanúságot tesznek arról a régiek, hogy azért, volt annak idején egy ilyen egyházi közhangulat. Nem volt ez dogmába kimondva, de azért volt egy ilyen közhangulat az egyházban, hogy aki tökéletes akar lenni, aki az életszentségre akar törekedni, na, hát annak minimum, hát papnak vagy szerzetesnek kéne lennie. Minimum. Tehát nem volt ez dogmába kimondva, de a régiek tanúságot tesznek arról, hogy ez a levegőben élt, ez a valóság, hogy akik ki vannak választva az életszentségre, azok a szerzetesek meg a papok, egy ilyen felső kaszt, vonal, és akkor alatta van a plebs, a slep, a mindenki más, akik a fetrengenek a bűnökben, meg házasok, meg ilyen borzasztó dolgok történnek velük, és hát Uram Isten, hát ők nem nincsenek meghívva az életszentségre, csak azok, akik a szentségnek a laboratóriumában élnek, ilyen szép fehér kolostori falak között, és barna szabás mintát viselnek, na azok igen. Na, ezt húzza át a második vatikáni zsinat. Mert ez a közhangulat, testvérek, az egyházunk egyik legsúlyosabb bűne és rákfenéje volt, hogy megcsináltuk ezt a kétszintes kereszténységet. Megcsináltuk ezt a felső kaszt, alsó kaszt típusú kereszténységet, vagy katolikus egyházat. Hogy vannak, akik ott felül vannak, és a nagy többség pedig alul. Na ez nem igaz. Nem igaz, hogy a papok és a szerzetesek életformájuknál fogva közelebb lennének az Istenhez, vagy jobban meg lennének hívva az életszentségre, mint bárki más. És az sem igaz, hogy akik alatta vannak, az alsó réteg, majd ők, hogyha betartják a 10 parancsolatot, majd talán becsusszannak a mennyországba, ha a szerzetesek őket beimádkozzák oda. Csak akkor. Egyébként nem biztos. Érezzük ennek a bűnösségét, hogy ez bűzlik ez az egész dolog. Tehát nagyon nagy dolog, hogy kimondatott a legünnepélyesebb, szinte egyetemes zsinat ünnepélyesen kimondja, hogy attól még nem lesz valaki szent, hogy szerzetes vagy szerzetes nő. Ettől még automatikusan nem vagyunk az életszentségben, mert elkezdtünk élni valamilyen életformát. A zsinat azt mondja, hogy végre kezdjünk már el keresztény emberről beszélni. És Jézus is hív bennünket, így van. Mindig is szokott. Tehát... Ez ilyen szép dal, nagyon szép. Ezt szilveszterkor éneklik egy-két helyen. Tehát attól még nem lesz szent valaki, hogy szerzetes vagy szerzetesnő, kezdjünk el végre keresztény emberekről beszélni. Mert hiszen, és a teológia ezt mindig is tudta, hogy a kerességnél több nincsen, testvérek. A legmagasabb Istennek szenteltség a keresség szentsége. Ezt ne felejtsük el. Nem igaz az, hogy a keresség az ilyen alap, és akkor erre jönnek ugye a habok a tortán, hogy papság, meg szerzetesség, a keresztséghez képest ilyen felsőbbrendű dolog. Nem. A keresség, a konszekráció, azaz az Istennek való odaadottság csúcsa. A fölött nincs. Tehát a papság, a szerzetesség, stb. Ezek nem nagyobbak, mint a keresség, csupán ugyanazon kerességnek a különböző megélési formái. Testvérek, formák vannak. Tehát ebből a szempontból nem hierarchia van, hogy vannak laikusok, papok, szerzetesek. Ez nem igaz. Nem hierarchia van ebből a szempontból. Hanem van az egy nagy egyház, a keresztény emberek, tehát a megkeresztelt emberek, és ezen belül mik vannak? Formák. Ilyen forma, olyan forma, amolyan forma, ez olyan lett, mint egy pizza, de mindegy, amely kiegészítik egymást, de nincsenek egymás fölé rendeződve, és még a pápa, a Ferenc pápa is megmondja, hogy még az a hierarchia, ami tényleg van az egyházban, hogy diakórus, pap, püspök, bíboros, pápa, stb. Ez is egy forma, ez is azért van, hogy az egészet szolgálja. Azért rendeződik a klérus. A papság ilyen hierarchikus rendben nem azért, mert ők nagyobbak, hanem azért, hogy ezt az egészet ők a maguk módján rendesen, szépen szolgálják. Tehát nagyon fontos látni, hogy kezdjünk el keresztény emberekről beszélni, akik a kereszténységüket Isten különböző ajándéka és meghívása szerint sokféle módon élik meg. Valaki házasként, valaki egyedülállóként, valaki papként, valaki szerzetesként, valaki szerzetesnőként, valaki így, valaki úgy, valaki amúgy. De ezt lássuk, hogy ezt az Istennek való teljes átadottságot, mely a kerességben mindnyájunkban megszületik, ezt sokféle módon éljük meg, de nincs ezek között jobb vagy rosszabb. Nincs ezek között értékesebb vagy értéktelenebb. Nincs ezek között magasztosabb és ilyen lesajnálandó. Nem igaz. Mindegyik forma egyformán értékes, egyformán fontos, egyformán szükséges. Csak ezek a formák mások. A szerzetesnek más a dolga, mint a családanyának. Családanyának más a dolga, mint a szerzetes. Más csinál. De nincs közöttük különbség méltóságban. És abban, hogy mind a ketten megkeresztelt emberek. A keresztény ember definíciója az, hogy Krisztushoz tartozik. Ő vele él. Ugyanezt éli a családanya, az apa, az egyedülálló a maga módján, és ezt éli a maga módján a pap és a szerzetes is. Tehát itt most nem összemosni akarom ezeket, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy itt élünk meg. Nem, nagyon is fontos. Mert Istennek mindenki egy sajátos, mindenkinek egy sajátos hivatást ad, mindenkinek ad valamit. Tehát nem cserélhetjük fel a már megismert hivatásunkat valami másra, mondva, hogy úgyis mindegy, úgyis az életszentségre vagyok hivatva, azért nem mindegy, mert mindnyájunknak megvan azért a sajátos utunk, a sajátos küldetésünk. Ez mindenkinek megvan. Tehát más feladatok vannak az egyházban. Egy ugyanazon kerességen belül különböző formák vannak, melyek egymásra hatnak. Na ezt még ugye el is hisszük, jó, ezzel ugye azért talán nagyjából tisztában vagyunk, de akkor most megint csak térjünk vissza oda, hogy akkor mi is ez az életszentség dolog? Ahogy a misztika fogalmával kapcsolatban az első blikre az jut eszünkbe, hogy hát ezek ilyen nagy jelenségek, amik nekem nincsenek, az életszentség kapcsán az jut eszünkbe, hogy hát ez nekem nem való. Életszentség, nekem. De miért gondoljuk ezt? Miért gondolhatjuk ezt sokszor, hogy én életszentségre törekedjek én? Hát én a kis szegényke, aki élem itt a világomat, hát nem vagyok én olyan, aki most az életszentség, jaj, ez távoli, én inkább megelégszek a minimummal, betartom a 10 parancsot, eljövök vasárnap, azt jó van, nem kell nekem. Életszentség, hát én hogy jövök én ehhez? Hogy rúgok én labdába ebbe? Na most itt van pontosan az a téveszme, amelyet kezdek fölismerni, hogy mi az, ami minket ettől elválaszt, mert ugye az egyház azt mondja, hogy mindenki meg van hívva az életszentségre, azt mégis egyesek ebből magunkat kizárjuk, mondván, hogy hát én ehhez kevés vagyok. Mi a problémánk? Azt hiszem, az a problémánk, hogy az életszentséget összekeverjük a szentté avatással. És ez nem egyenlő. Életszentség nem egyenlő a szentté avatással. Ez két halálosan különböző dolog. És ez a problémánk. Mert amikor olyan meghívást kapunk, vagy homíliában ezt halljuk, vagy ezt olvassuk, hogy legyetek szentek, akkor mire gondolunk, hogy én legyek szent, hát akkor most, Úristen, most akkor az fog velem történni, mint a szentekkel, hogy ott a Szent Péter téren, ott a Vatikánban engem is szenté fognak avatni engem, hogy majd jön a nagy körmenet, a keresztel elől a két gyertyával jön a pápa, közvetíti a Magyar Egy, a Rajuno, mindenki közvetíti, és bevonul a Szent Péter bazilikába a körmenet, és az erkéről, az én képemről hullik le a lepel, felzeng a Händel Alleluja, és akkor mindenki tapsolni fog, hogy mától XY szentnek tiszteljük, és ezen a napon lesz a liturgikus ünnepe, és róla, nem tudom, a szent asszonyok közös zsolozsmáját kell majd mondani a liturgikus napon. Hát én rólam? Hát most, Uramisten, látjuk, ez a problémán, hogy amikor arra gondolunk, hogy kapunk egy ilyen meghívást, hogy legyetek szentek, arra gondolunk, hogy ez automatikusan abba kéne, hogy kitorkoljon, hogy minket egyszer szenté avatnak. De ennek a két dolognak semmi köze egymáshoz. És ezért értékeljük le magunkat, hogy hát hogy juthatnék el én ide? Hát mint a második János Pál, meg a 23. János, akik szentek, meg a kalkuttai Teréza, meg a Pió atya, meg ezek, akik szenté vannak avatva, most én is, most ugyanígy leszek, ha elkezdek komolyan a szentségre törekedni. Nem. Attól még mindenki törekedhet az életszentség teljességére, hogy sosem lesz valaki szenté avatva, mert ez két dolog. De ez megijeszt bennünket. Aki például egy picit belelát, vagy picit hallott arról, hogy a Marcell atyánknak a boldog avatási folyamata, hogy az mivel jár? Hogy több ezer oldalas dokumentumokat és kivizsgálásokat kell írni, meg csodákat kell várni, majd azt is több ezer oldalas dokumentumokkal kell kivizsgálni, aztán még szavazni kell a teológusoknak, szavazni kell a bíborosoknak, ha az nem szavazza meg, akkor visszalökik és újra szavazzák, míg fölér a pápához, aki még mindig gondolkodhat rajta, hogy aláírja-e, és hogyha aláírta, akkor megszületik a boldog avatás, és akkor most ez ugyanez velem? Most az én kis életkémről fognak ezer oldalakat írni, meg ilyesmi? Nem, nem, nem. Itt van egy másik akadály. Azt hisszük, hogy ha a szentségre törekszünk, akkor ez majd automatikusan ezzel egyszer azzal jár, hogy minket szentté avatnak, és ez nem igaz. Ezt a két dolgot ketté kell választani. Az életszentség nem egyenlő a szentté avatással. Miért? Nagy teológusok tanítják, az életszentségnek a fogalmi körében, mondjuk így, kétféle életszentség létezik. Van egy úgynevezett, na és most már ezt mindenki fog erre emlékezni, van egy úgynevezett normális életszentség, úgy is fogalmazhatnánk, hogy rendes. Ugye mondtuk a múltkor is, hogy a rendes misztika, az élet normalitása, ez a lényeg, ezért van minden. Tehát van egy úgynevezett rendes életszentség, és van egy úgynevezett rendkívüli életszentség, vagy, ahogy egy nagy teológus fogalmaz egy idegen szóval, reprezentatív életszentség. Reprezentatív. Ugye az, amelyik reprezentál, amely bemutat valamit. Van egy ilyen rendkívüli életszentség, ide is írom, hogy akkor rendkívüli, reprezentatív, és van egy normális, rendes életszentség. Tehát a rendes életszentség és a reprezentatív életszentség. Kik ezek a reprezentatív szentek? A szentek, akiknek a neve előtt ott van az, hogy ST, vagy az, hogy B, mint másodnak az, hogy doktor, akik a Martillogium Romanum, tehát a római minden szent listát tartalmazó könyv, és én még azért hozzáadtam az ortodox forrásokat is, ezek a reprezentatív szentek a 2000 év alatt, tehát akik szenté lettek avatva, olyan uszkve kb. 10 000-en vannak. Mondom, katolikus és ortodox forrásokat, mindent úgy nagyjából összehányva, összevetve, 10 000 fő. 10 000, akinek a neve mellé oda van írva, hogy szent vagy az, hogy boldog. Köbö. Most ez azért, hát, ez azért nem sok. Ha azt mondjuk, hogy Győr lakossága 120 000, nem? Köbö annyi. Akkor ez a 10 000 fő, hát ez itt egy kerület. Tehát nem sok a 10 000 fő egyáltalán. Ez az a 10 000 fő, akik oda vannak téve a hegycsúcsra, mint világító lámpások, akiket az Isten fölhelyezett oda a hegycsúcsra, hogy ti világítsatok az emberiségnek. De ez nem azt jelenti, hogy amióta a világ, azóta mindössze 10 000 szent élt a Földön, és ha milliárd összes többi ember, az meg nem volt szent. Ez nem igaz. Tehát ez a szám, hogy ezek a reprezentatív, rendkívüli szentek, akik szenté vannak avatva, ezek 10 000-en vannak, de azt nem azt jelenti, hogy csupán ennyi szent élt ezen a földtekén, amióta a világ. Nem azt jelenti, hogy csak ez a 10 000 ember érte el az életszentséget, amire mindenki meg van hívva. Ők, ahogyan a papok, a szerzetesek, a pápa, a püspökök nem többek, csak különleges feladatuk van, ugyanígy ezek a szentek nem nagyobb szentek, mint azok, akik rendes módon érik el az életszentséget, de soha nem lesznek szenté avatva. És ebből van több, annyival több, hogy számot sem merek írni, nem is fogok. Azok a szentek, akik épp úgy elérték az életszentség teljességét. Tehát Krisztussal való egységüknek a teljességét. Betöltötték az Isten akaratát, megtették a földön a dolgukat, a küldetésüket, beteljesítették. Ezek rengetegen vannak, és sosem lesznek szenté avatva. Egyébként biztos vagyok benne, hogy te a köreidből, családodból, ismerőseid közül lehet azért egy-két ilyet ismersz. Akikre azt mondod, hogy na ez szent volt, ez a valaki. Lehet egy idős néni, aki már csak élete végén imádkozni tudott a kórházi ágyban, de érezted róla az, amire azt mondják a lelkiírók, hogy a szentség illata. Valószínű. Sosem lesz szenté avatva. Mégis nagyon nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az életszentség teljességét épp úgy elérte ez a valaki, mint azok, akik ezt elérték, és szenté is lettek avatva. A szenté avatás az nekik, ugyanúgy, mint a misztikának, az a rendkívüli része, ez nekik a dolguk. Ez nekik a feladatuk. Nem azt jelenti, hogy ez a 10 000 fő nagyobb szent lenne, mint az a sok millió, akik szintén az életszentséget élték, de soha nem lettek szenté avatva. Fantasztikus dolog ezt tudni. A reprezentatív szenteknek van egy küldetésük, egy feladatuk. Ő olyan kegyelmeket kap, hogy kiállhasson mások elé, halál előtt vagy után, és őre úgy tekinthessünk, mint a szentségnek a modelljére. Azért vannak reprezentatív szentjeink, hogy segítsenek bennünket az életszentség rendes módjának a megélésében. Megint ugyanaz, hogy ez nem azt jelenti, hogy a szent odaáll elénk, és azt mondja, hogy nekem sikerült, neked meg nem. Én meg tudtam csinálni, te már csak azért se fogod tudni megcsinálni. Én vagyok a valaki, te meg a senki. Hányszor tekintünk így a szentekre? De ezek a szentek pontosan azért vannak, hogy segítsenek nekünk a szentéavatásmentes, rendes életszentség megélésében. Emlékezzünk vissza az egy héttel ezelőtt tanult, nagyon fontos alapelvünkre. A rendkívüli a rendesért van. Az egyházban a rendkívüliségek a rendes útért vannak. Azért vannak, hogy megerősítsék a rendes utat. Nem azért, hogy azt mondják, hogy a rendkívüli a jó út. Egyeseknek speciális, rendkívüli küldetése van, de nem azért, hogy ezt csak csodáljuk, meg ez hű de szép, meg milyen közel vannak az Istenhez, nem ezért, hanem azért, hogy segítsenek, hogy mindenki megélje azt a hétköznapi életszentséget és misztikát, amely, tudjuk, megint csak nem más, a Jézussal együtt élt életem, és az, hogy teszem azt a hivatást, csinálom azt a dolgot, amit Jézus nekem szánt az életbe. Ez az életszentség. Jézussal való egység, és tenni a dolgom. Ennyi. Ez a rendes életszentség. A rendkívüli szentek azért vannak, hogy ebben nekem segítsenek. Ha nem segítenek, akkor lehet, megint ugye mondjuk, jobb lenne, ha nem is lennének szentjeik. Tehát akkor tényleg fölösleges, hogy a szentek bennünk állandóan kisebbségi komplexust okoznak. Hogy ő a szép, ő a nagy, ő a tiszta, én meg a bűnös. Ha így éljük át, akkor nem érdemes a szentekkel foglalkozni. De hál' Istennek, a szentek nem ilyenek, ők azt mondják, hogy ha nekünk sikerült, minket Isten azért választott ki, hogy te megerősödj ebben ezen a rendes úton, és ugyanoda érhetsz el, mint ezek a reprezentatív szentek, csak a magad egyszerűbb módján. Tehát ezért ezek a szentek számunkra motivációvá válnak, inspiráló erő. Tehát nem a kisebbségi komplexus okozása, hogy ő neki sikerült, nekem nem, ő a jó, én a rossz. Nem. Pontosan a szent azért van a szenté avatott, hogy bennem aláhúzza ezt a rendes utat, hogy motiváljon. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ők a szentek, és utánuk már nincsenek szentek. Egy szent, akit szentté avattak, azért van, hogy aláhúzza és megerősítse a rendes életszentséget. A rendes életszentséget, a hétköznapi életszentséget, amely nem más, mint a hétköznapi életem élése. Csinálom a dolgom, de nem egyedül, hanem Jézussal abszolút együtt. Ez. Erre törekszünk. Tehát közöttünk is ülhetnek avilai terézek, keresztes jánosok, liziői terézek, és nem leszünk, zárójelbe bárki tudja, de nem leszünk soha szenté avatva, de ez egyáltalán nem probléma. Nekem speciál, personálisan, személyesen nagy teher jött le a vállamról, amikor ezt megértettem. Amikor itt én is egy különbséget, amikor egy ilyen vonalat tudtam húzni, de két dolog, ez különböző. Amikor én is indultam a szervezetes életben, azért ez borzadályosan hatott, hogyha szentségre törekszek, akkor hát azért bizonyos módon viselkedni kell, mert hát hogy fogok a képen, a szent képen kinézni majd annak idején, és hát azért csak olyan dolgokat szabad mondani, olyat szabad csak mondani, ami aztán kiadható, mert a cenzúra alá esik, az ugye nem jó, tehát olyan dolgot kéne mondani, hogy kiadható, jól kell mutatni a szent képen, és hát úgy kell viselkedni, mint ahogy a szenteken, a szobrokon látjuk, hogy nem szabad megharagudni, nem szabad megmondani másnak a véleményemet, mert még a szentjavatási perben majd valamelyik ellenség majd visszamondja ott a bíróságon, hogy bezzeg az megharagudott akkor, meg megmondta a véleményét, tehát nem lehet szent. Nem igaz. Felejtsük el ezt az egészet. Tehát nagy teher jön le a vállunkról, amikor nem törekszünk végre szenté avatásra, hanem az életszentségnek csupán a hétköznapi teljességére. Az életszentség teljessége lehet mindenki, az meg aztán teljesen melléges dolog, hogy minket szenté avatnak-e vagy sem. Ha valakit igen, akkor ez azért van, mert Isten erre őt külön kiválasztotta, erre a feladatra. Mi a rendkívüli szent feladata, hogy megerősítse a rendes életszentséget. Pontosan azért lettek ők szentek, hogy mi ezt megértsük, és nem azért, hogy bennünket kizárjanak az életszentségből. Egyébként, tehát mondjuk így, hogy a rendes, normális szentek, ugye nem mindig vannak szenté avatva, legtöbbször nem, de csak itt nagyon megbotránkoztatót hagy mondjak, azért a szenté avatottak közül, azért nekem fölmerül egy-kétszer egy kis kétely, hogy ők mennyire érték meg a rendes életszentséget. Azért van ilyen, testvérek. Ne legyenek illúzióink. A rendkívül életre, a szenté avatásba azért a történelem folyamán becsúszott azért politika, érdek, becsúszott. Na, tehát azért ne legyünk naívak. Tehát a reprezentatív szentek azért, na nézzük meg, hogy ők hányadán álltak ezzel a rendes életszentséggel. Tehát ezt is tudni kell. Tehát természetesen a legnagyobb résztük egészen biztos, de azért naívak ne legyünk. Azért a reprezentatív szenteknek az életükben is voltak azért olyan dolgok, amire azt mondjuk, hogy hűha, talán az nem biztos, hogy követendő. Így van. Mi csak kövessük a rendes utunkat, a reprezentatív szentekből kiemelve azt, ami jó, ami bennünket inspirál. Ez nagyon fontos. Na, hát akkor két előadás után már azt is tudjuk, hogy lehetünk misztikusok, anélkül, hogy lebengnünk kellene a 10 centivel a föld fele, és már megtanultuk, hogy lehetünk szentek is, anélkül, hogy a Zsolozsmában egyszer majd rólunk lenne a liturgikus nap, vagy minket ünnepelnének a templomban éppen, jaj, de jó, lehetünk szentek is. És akkor őrület, de egy harmadik fogalmat, hát abban már csak belekezdek, de hogy kicsit majd ott félbe hagyjuk, de nem baj, legalább megpendítem ezt a húrt. Egy harmadik fogalmat is tisztáznánk, tehát nem csak misztikusok lehetünk szentek a magunk egyszerű módja, hanem lehetünk őrület, tökéletesek is. Szeretném a következő fogalmat tisztázni, amely nem más, mint a tökéletesség. Azt hiszem, ezzel is problémáink vannak, hogy tökéletesség. Húha! Jézus is azt mondja, legyetek tökéletesek, mint mennyi atyátok. Ja, Jézuskám, ennél nagyobbat már nem tudtál mondani, ugye? Még azt mondtad volna, legyünk olyan tökéletesek, mint a mint a, nem tudom valaki, de hát mennyi atyánál jobban, már aztán nem. És akkor megint csak ugyanígy jön belénk a probléma, hogy hogy a manóba lehetünk mi tökéletesek. Mi itt a problémánk? Pedig a tökéletességre Jézus által mindenki meghívást kap. Megint csak, legyetek tökéletesek. Tökéletességre való törekvés. Hűha! Avilai Teréz megírja nagy művét, a tökéletesség útja. Anyám, uram, na akkor ez most mit jelent? Mi megint a problémánk azzal, hogy ezt a tökéletesség szót így zsigerből azt szoktuk mondani, hogy hát én nem vagyok tökéletes. Nem is leszek. Hát most, és akkor most az Úr engem erre hív. Jaj, uram, nem tudok ennek megfelelni. Én nyomorult, szegény vagyok. Hol vagyok én a tökéletesség? Tökéletesség? Ugyan már. Mi a probléma? Ugyanúgy, ahogy az életszentséget összekeverjük a szent javatással, úgy érzem én, hogy a tökéletességet mivel keverjük össze? A hibátlansággal. Ami nem egyenlő. Nem egyenlő azzal, hogy hibátlanság. Ha, óriási. Nem egyenlő ez a két dolog. Azt mondjuk fölszínesen, hogy az a tökéletes, amiben nincs hiba. Az a tökéletes, ami hibátlan, makulátlan, nincs benne semmi probléma, kész van. Abszolút hibátlan. Amikor megértettem ennek a különbözőségét, akkor újra csak egy nagyon nagy teher jött le a vállamról, és ez az élményem egyébként egy egyház jog órán történt, tehát nem mondjuk nem így a legmisztikusabb órákon történt ez. Szokolom, mindörökké amen, Isten áldjon. Jó, jó. Tehát, nyugodtan. Jaj, hát akkor imádkozunk érte, gondolom. Tehát, az élményem az volt, hogy az egyház jogórán a tanárunk arról beszélt, hogy mi a tökéletesség, és ennek a latin etimológiai eredetét próbálta feszegetni, és annyit mondott csupán, hogy a tökéletesség, ugye a perfekció ugye latinban, az a latin perficere igéből jön, mindegy, ezt nem kell megjegyeznünk, melynek a jelentése, csak ennyit mondott az, hogy teljessé tenni. Teljessé tenni. Na ott leesett velem a ménkű, tehát ott lelőttem a székről, amikor megértettem, hogy Uram teremtőm, a tökéletesség már csak a szó. Valódi jelentéséből kiindulva sem jelent hibátlanságot, hanem a szó valódi jelentése is azt tartalmazza, hogy a tökéletesség teljességet jelent. Teljesség. És azért ez már nagyon másképp hangzik, amikor én azt mondom, hogy anyám, nem hibátlanságra vagyok meghívva Jézus által, hanem teljességre, akkor már más, már mennyasszony fekvése, hogy szoktuk. Teljesség. Teljesség. Ami gyökeresen mást jelent, mint a hibátlanság. Nem vagyok arra hivatva, hogy hibátlan legyek, hanem arra, hogy teljes értékű ember legyek, hogy az életem teljes legyen. Hogy én kiteljesedjek. Erre vagyok meghívva. És ezt már is átfordíthatjuk magunknak egy ilyen személyes jelentésbe. Istenben válik az ember teljessé. A teljesség, a hibátlanság, a tökéletesség nem egy erkölcsi fogalom, hanem egy egzisztenciális, egy személyes fogalom. Én tökéletes vagyok, azaz teljes vagyok, mert az Isten szeret engem, ő az én teljességem. Ő az én tökéletességem, vele az életem teljes. Vele az életem teljes. Ki vagyok vele teljesedve? Ő az én másik felem, aki nekem kell. Na hát ez már mindenki számára jobban elérhető. Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Jajaj, ugye megint mondtuk, hogy ha ezt a szót a hibátlanság alapján értelmezzük, akkor végünk van. Ha azt mondjuk, hogy Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy legyetek hibátlanok, mint a mennyei atya, akkor ő tőlünk egy abszolút lehetetlen dolgot kér. De hát Jézus az ő szeretetében egy lehetetlen dolgot kérne tőlünk, amely ennyire lehetetlen, ennyire elérhetetlen. És akkor megint csak egész életünkben a kisebbségi komplexus, a megfelelési kényszer, az, amelyik ránk hat, hogy én soha nem leszek olyan hibátlan, mint a mennyei atya, én soha nem tudom a hibáimat leküzdeni, próbálom, de nem megy. Ki tudja, talán majd eljön az életemben az a 3-4 perc egyszer majd, amikor hibátlan leszek. Na de nem. Nem erre vagyok hivatva. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok, akkor itt is egy érdekes görög melléknevet használ az evangelista, aki Jézus szavait nekünk visszaadja. Ez a bizonyos görög melléknév, amelyet lefordíthatunk úgy is, hogy tökéletesek, ugyanazt a szót egy kis merészséggel, de nem is kell hozzá annyi sok merészség, lefordíthatjuk nyugodtan úgy is, hogy legyetek teljesek, mint mennyei atyátok. Legyetek teljesek. Ugyanaz a görög melléknév több jelentést hordoz. Nem csak az, hogy legyetek tökéletesek, hanem az, hogy legyetek teljesek, ami ugyanazt jelenti. Pál Ferenc atya ezt így írja. A telejoisz melléknév, tehát ez a görög melléknév, a tökéletesség melléknév, fordítása egyáltalán nem biztos, hogy tökéletes. Ugyanennyire adekvátnak tűnik a teljes vagy az érett értelemadás is. Legyetek teljesek, legyetek érettek. Mennyire más a hegyi beszéd passzusa így. Legyetek teljesek, amint a ti mennyei atyátok is teljes. Vagy még távolabbra ugorva, legyetek érettek, amint a ti mennyei atyátok érett. Milyen felszabadító Jézustól azt hallani az erkölcsi felszólítások egyik legsúlyosabbikánál, hogy legyek teljes, érett, boldog, kiegyensúlyozott, szabadságomban kiteljesedett személy. Miért? Mert Isten is boldog, kiegyensúlyozott, kerek és teljes. Így teljesen más a dolog. Azért kell, hogy teljes legyek, illetve Jézus azért hív a teljességre, legyetek teljesek, mint mennyei atyátok. Miért? Mert a Szent Háromság is teljes. Az kész van a szeretetben. Ő abszolút a teljesség. És ezért az én tökéletességem, azaz az én teljességem, az nem más, mint az Istennel való szeretet kapcsolatom. Erre vagyok hivatva. Hogy ebben a kapcsolatban minél jobban kiteljesedjek. Az életem minél teljesebb legyen. Ő általa. Mert ő a teljességem. Ennek semmi köze a hibátlansághoz, a bűntelenséghez, az, hogy nincsen semmilyen kivetnivaló bennünk. Mennyire más ez a fordítás, hogy legyetek teljesek, mint az a lenyomó morális fordítás, hogy legyetek tökéletesek. És persze az én biblikus fordítókám, aki ezt fordítja, ha ő nem érti azt, hogy mit jelenti az Istennel való teljességre vagyok meghívva, ha a fordítókám csak ilyen erkölcsi kategóriákat lát mindenhol, hogy hibátlanság, szentség, életszentségtől törekedni, hibátlanságra kell törekedni, ha a fordító csak morálist lát, csak erkölcsöt lát mindenhol, nem csoda, hogy így fogja fordítani, és mi pedig így fogjuk próbálni megélni. És akkor jövünk papok mi, akik ráadásul ezt meg is próbáljuk magyarázni, hogy igen, hát Jézus nagyon nehezet kér tőlünk, az életszentség, a tökéletesség nagyon nehéz, de hát aki törekszik, az hát, ha majd ezt eléri, nagyon nehéz, de hát próbálkozni kell. És a keresztény életünk ezért egy ilyen nyomorult próbálkozások halmaz egész életünkben. Ma is próbáltam hibátlan lenni, ma se sikerült. Holnap is próbálok, holnap se fog sikerülni. És akkor az életünk boldogtalan, teljes az elégedetlenség, és csodálkozunk, hogy mi a fene bajunk van. Például ez, hogy törekszem a hibátlanságra. Mert valamiféle vallásos passzus, valami frázis ezt mondta nekem. És ettől most föl lehet szabadulni. Soha nem volt erre szó, és Isten soha nem kér tőlünk lehetetlent, az ő szeretete nem a teljesítményt várja el tőlünk, hogy légy erkölcsileg hibátlan, majd akkor majd elérsz a vele való kapcsolatba, nem. Arra vagyunk meghívva, hogy a kapcsolatunk Istennel egyre teljesebb legyen, egyre kiteljesedettebb legyen. És ez a meghívásnak a lényege, ez a tökéletességnek a lényege. A legyetek teljesek típusú felszólítás, tehát a meghívás elérhető mindenkinek. Hisz ez a teljesség az Istennel való kapcsolatban valósul meg. Ő az én teljességem. Benne és vele az életem egzisztenciálisan teljes. Értjük? Tehát vele az életemnek van értelme, célja, teljes az életem. Attól még, hogy tele vagyok hibával, mulasztással, vétekkel, tökéletlenséggel, mondjuk így, attól még az életem teljes, mert ő vele vagyok a szeretetben. Akármilyen más tökéletlenség lehet az életemben, akárhány bűn és akárhány hiba, én vele és benne már itt és most teljes vagyok. Az életem kiteljesedett, mert ő van nekem. És ez lesz majd a pont, ahol legközelebb folytatjuk, hogy szétválasztjuk ezt az egzisztenciális teljességet és az erkölcsnek a szintjét. Én már most teljes vagyok Jézussal, annak ellenére, hogy tele vagyok napi hibákkal és bűnökkel. Az életünk már most teljes lehet ővele, igazából csak döntés kérdése, attól függetlenül, hogy rengeteg tisztulni valunk van még. Ha arra várunk, hogy majd akkor megkötjük ezt a teljes kapcsolatot Istennel, ha majd ebből a hibánkból kitisztulunk, ha majd abból a vétkünkből leadunk, ha majd ezen változtatunk meg azon, soha nem fogunk oda elérni, hogy majd akkor azt mondhassuk, hogy na most már Istennel teljes a kapcsolatom, mert nincsenek bizonyos hibáim. Ha ezt várjuk, déli bábot kergetünk, halálunkig és boldogtalanok leszünk. De ha kimerjük végre mondani, hogy tehát az életem már most teljes ővele, a hibáimmal együtt, akkor csodák csodájára ezek a hibáim pont emiatt végre elkezdenek alakulni. És végre elkezdenek változni. Pont azért. Mert itt és most elfogadtam, hogy ahogy vagyok, én ki vagyok teljesedve Krisztussal, ahogy vagyok, minden nehézségemmel együtt. És amikor ezt elfogadom, amikor már tudom, hogy lehet boldognak lenni úgy is, hogy tele vagyok hibával, akkor csodák csodájára nem, hogy kiegyezem a hibáimmal, hanem épp emiatt kezdenek el azok szépen lassan változni. Amíg arra vártam a tökéletesség megélésével kapcsolatban, hogy hibátlan legyek, és majd akkor ezt elkezdem, akkor hiába várunk. De hogyha azt mondjuk, hogy én már most ezt a teljességet akarom élni, ami mindenkinek épp úgy adott, akkor hirtelen a hibák és a dolgok bennem elkezdenek szépen lassan változni, már amelyik lesznek, és vannak hibáink, mulasztásaink, amelyek lehet soha életünkben nem fognak megváltozni, de ez nem baj. Az a lényeg, hogy Avila Teréz is mondja, a második lakásban fogjuk venni, hogy törekedjünk. Törekszem, ahogy tudom. De nem az a cél, hogy én a halálom előtt 3 perccel kijelenthessem, hogy nincs több hibám, nincs több bűnöm, nincs több vétkem. Tökéletes vagyok 3 percig! Soha nem vagyunk erre hivatva. Nem ez az, amire meg vagyunk hivatva. A hibáink, bűneink, mulasztásainkkal együtt vagyunk meghívva az Istennel való kapcsolat teljességébe. Azért, hogy ezek a bűnök, mulasztások szépen lassan, fokozatosan tudjanak alakulni, anélkül, hogy ezeknek az alakulása, hogy túlságosan elvenné a boldogságunkat és az elégedettségünket. Hát akkor a mai napra ennyit terveztem, de akkor még ezt a tökéletesség dolgot fogjuk egy kicsit feszegetni még a következő alkalommal, míg nem, majd lassan-lassan elérünk a belső várkastélybe való bevezetésig. Hát hosszú bevezetés, de megéri, remélem. Van-e bárkinek valamilyen kérdése ezzel a kapcsolatban, amit tisztázni kellene? Igen? Tibi bá?
Feri atya, hatalmas missziót teljesít azzal, pontosabban fogalmazva, ő is missziót teljesít azzal, hogy a házasságra készülő és a házasságban élő életét segíti teljességre törekedni. Eddig a teljesség fogalma előttem eléggé homályos volt, tulajdonképpen nem hizelgés, hanem most értettem meg igazán a teljességet. A másik pedig, amit szeretnék röviden, minél a szentebb valaki, annál több drámát, feszültséget vállal, vagy teljesít életében. Van egy ilyen érzésem, nem tudom, hogy ez a sejtés helytálló-e.
Minél szentebb valaki, annál több dráma...
Drámát, feszültséget provokál életében, környezetében.
Meg lehet.
Jézusra gondoltam.
Abszolút, igen.
Szentekre.
Tehát a fény és a sötétség találkozása az nyilván ilyesmit vált ki, igen. Ez lehet benne ilyen. De ezzel együtt provokál és kelt nagyon sok megértést, bizalmat, szeretetet, jóságot
is,
és tehát minden attól függően, hogy a befogadó, az, aki ezt az életszentséget látja, az belül hogy áll. Valakiből jó, pozitív reakciót vált ki, valakiből negatívat. Így van.
Köszönjük.
Van-e bárki? Igen?
Keresztség szentségére van korlátot, én úgy vettem ki a előadás elején, hogy mintha csak a keresztényekről beszélt volna az Atya, uh-huh. És akkor mit jelent az, hogy minden ember vagyunk hívva az élet szentségre, vagy esetleg akkor a teljesség az egy nagyobb, magasabb kategória, tehát hogy az élet szentség a kereszténységre legyen?
Aha. Igen, az élet szentség és a teljesség, nagyon jó a kérdés, ebből a szempontból szinonim fogalmak. Tehát, hogy mind a kettőről szó van, az életszentség valahogy ugyanazt jelenti, mint a teljesség. Csak az életszentség mondjuk így egy ilyen keresztényibb szakszó, keresztényibb ízű, a teljesség pedig valahogyan általánosabb ízű, de kétségtelen, hogy a nem keresztények is meg vannak hívva erre. Az életszentségre és a teljességre, mind a kettőre. És amikor nagyon, ezt majd akartam volna mondani, hogy amikor találkozunk azzal, hogy Uram Isten, egyes magukat kereszténynek nem valló testvéreink, vagy mert más vallású, vagy mert nem kötődik valláshoz, olyan szeretett cselekedeteket produkál, hogy ez az életszentségre és a teljességre jellemző, míg mi, akik azt valljuk, hogy hát mi törekszünk erre, nekünk meg ez néha úgy nehezebb. Erről pontosan. Tehát, hogy Isten ugyanaz mindenkinek, és még aki valaki nem is tudja, akkor is élhet, ilyen, ahogy Karl Rahner mondja, anonim kereszténységet. Hogy nem tudja, hogy ő az, de egyébként az. Fantasztikus dolog. A nem hívőknek a szeretet megnyilvánulásai, ők is eltörekszenek valamilyen módon, csak a maguk módján. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor mondjuk azt, hogy nekünk mindegy, hogy hívők vagyunk, vagy nem, vagy milyen valláshoz tartozunk, nem mindegy, mert erről, ennek a teljességéről, ennek a legtisztább kinyilatkoztatásáról azért a kereszténységben tudunk. Tehát itt, hogy objektíve mit jelent az életszentségre törekedni és tökéletesnek lenni, az a keresztény kinyilatkoztatásnak a gyümölcse. De persze attól még, hogy ezt mi tudjuk, az csak egy dolog, hogy tudunk róla. Valaki lehet nem tudja, de jobban megéli. Az lenne az igazi, hogy tudjunk is róla, és éljük is meg.
Igen, szóval tulajdonképpen lehetőség van, hogy tudatos megélésre abban az esetben, ha ide tartozunk.
Abszolút. Ők
megéli úgy, hogy tulajdonképpen nem tudja, mit csinál, de csinálja, mit kell.
Így van. Avilaj Terézni egyébként majd meg az egész kurzusunkban ez lesz a kulcs szó, a tudatosság. A tudatosság. Hogy én, amiről szó van, csak körülvesz engem, mint halat a víz, vagy ezt az egészet én most már tudatosítom, magamévá teszem személyesen. És tudjuk, hogy a két dolog között sokszor végtelen szakadék van. Lehet a kereszténységet úgy élni, hogy egész életünkben igazából bele se gondolunk, hogy ez mi. Lehet úgy templomba járni, gyónni, áldozni halálunkig, hogy igazából úgy valójában bele se gondoltunk abba, hogy mit jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy úgy szeretlek benneteket, hogy az Atya szeret engem. Én bennetek vagyok, ti én bennem. leélhetünk úgy egy vallásteljesítő, törvényteljesítő, napi gyónó áldozó szentmisére járó életet, hogy soha nem gondolunk ebbe bele. A tudatosság. A tudatosságnak a pontja, hogy egyszer elgondolkodtam ezen, amit a Biblia mond. Egyszer, amit a misében minden nap hallok, egy kicsit belegondoltam, hogy miről van szó. Nem automatikus ez a belegondolás. Ezért vannak például ezek a hittanórák, ezek a katekézések, hogy segítsék ezt, hogy ember, gondolj már bele abba, amit énekelsz, amit mondasz az imában, hogy ez most mi, hogy ez most szerinted van-e vagy nincs. Mert ha van, akkor elvileg az az életet teljesen fölforgatja, mint olyat, pozitíve. Igen. Igen?
Erre a kérdésre én egy előadáson nagyon jó példát hallottam. Afrikai törzs azt se tudja, hogy van a keresztény vallás. Hmm. Nem is hallott róla, és szeretetben éri meg a társaival az életet.
Abszolút. 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 Mert ugye Isten a szeretet, Isten mindenkiben ugyanúgy benne él, ezt majd fogjuk venni Terésztől, a misztikusok ezt látták, ezt tudják, hogy Isten nem csak a keresztényekben él, minden egyes emberben. Azért, mert az ő teremtményei vagyunk. Nem igaz, hogy az Isten a kerességünk pillanatában költözik belénk. Ez nem igaz. Isten bennünk él mindig. A keresség szentségével tudatosan rá kapcsolódunk erre a kapcsolatra. De az nem igaz, hogy valaki valami belénk költözteti az Istent. Ő teremtettségünknél fogva bennünk él. Amikor a teológia néha ezt a nyelvezetet kicsit így, hát ilyen felszínesen mondja néha, hogy akkor lettünk Isten gyermekei, akkor költözött belénk az Isten, mikor megkereszteltek bennünket, ez nem a szentség lényegéről szól, hanem a szentségről szóló teológiai nyelvezetről, amely még reményem szerint tisztulhat, és tisztulnia kell. Mert nem arról van szó, hogy bármi belém költözteti az Istent, mert teremtettségemnél fogva él bennem. Ő benne teremtettünk, ahogy Szent Pál mondja. Abszolút. Abszolút. Tehát akár hívő, akár nem, akár keresztény, akár nem. És pontosan ezért mindenkinek lehetősége van, hogy az Isten benne éléséből való szeretetet valahogy, valamilyen módon intuitíve megélje. Abszolút. Na, hát akkor nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek ma estére. Ezsnénivel majd még beszélek. Jó? Utána megbeszéljük Ezsnénivel. Jó? Azt majd nekem föltetszik olvasni fülemben. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.